Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyarországot érő külföldi beavatkozása a szuverenitás elleni támadás, jelentette ki az Egyesült Államok alelnöke a Matthias Corvinus Kollégium eseményén Budapesten. J.D. Vance kifogásolta, hogy az Európai Unió pénzügyi nyomásgyakorlását és az Ukrajna felől érkező energiaellátással kapcsolatos nyomást egyesek nem tekintik külföldi beavatkozásnak. Hangsúlyozta, a magyar embereknek kell eldönteniük, kit választanak vezetőjüknek. Az USA tiszteletben tartja a magyar emberek döntéseit és az ország szuverenitását. Az alelnök végül úgy döntött, egy nappal tovább maradt Budapesten. Az Európai Bizottság követeli, hogy a tagállamok vezessék ki a védett üzemanyagárakat, jelezte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor szerint az energiahelyzet már most is súlyos, az energiaválság Európában minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen. Az itthon is meghozott intézkedések segítik a családokat, a vállalkozókat és a gazdákat, tette hozzá. Újabb Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közötti telefonbeszélgetések felvételei kerültek nyilvánosságra. A Vízkert cikke szerint a magyar külügyminiszter folyamatosan információkat továbbított orosz kollégájának az Ukrajna EU csatlakozásáról szóló tárgyalásokról. Napvilágot látott egy olyan felvétel is, amelyen Szijjártó és Lavrov arról beszélnek, a magyar vétó hogyan akadályozza Ukrajna csatlakozását. Szijjártó Péter reagált a hangfelvételekre, szerinte szokatlanul durva és nyílt a külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választásba. Orbán Viktor szerint minden fillérnek meg kell lennie a Magyar Nemzeti Banknál, és ha csak 2 forint is hiányzik, azért valakinek vállalnia kell a felelősséget. Így reagált a miniszterelnök az MNB botrányt érintő kérdésre a Blicknek adott interjújában. Matolcsy Györgyről azt mondta, lezárt fejezet, vele nem fog együtt dolgozni a jövőben. Arról is beszélt, hogy a Fidesz van előnyben, nem fordítani kell vasárnapig, hanem megtartani az előnyt, és győzni fognak majd. Donald Trump amerikai elnök azonnali hatállyal 50%-os büntetővámot jelentett be az Iránnak fegyvereket szállító országokra, miközben vám és szankciókönnyítést ígért Teherán számára. Az amerikai haderő készen áll az Irán elleni támadások folytatására, amennyiben Teherán nem tartja magát a tűzszünet feltételeihez, közölte Dan Kane, az amerikai hadsereg egyesített vezérkarának főnöke. Donald Trump előzőleg 2 hetes tűzszünetet jelentett be Iránnal. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi szorost. A hírre esni kezdett a kőolajára. Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 1,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Februárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,4%-kal növekedtek. Februárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,8%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A második hónapban az ipari termelés volumene 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becslés alapján ezt is a KSH. A nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncírozott autóban szállított pénz és arany eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. Ezt támasztja alá egy videófelvétel is, amelyet teljes terjedelmében nyilvánosságra hoz a NAV. A felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, de gomoly felhők képződnek, kevés helyen zápor, esetleg hózápor előfordulhat. Az északi a szelet időnként erős lökések kísérik majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 0+1, napközben aztán 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Húsvét szerdai adásunk témái. Leó pápa katekézise. Isten minden embert életszentségre hív, ajándékul. A Szentatya üzenete a libanoni Debel falu lakóinak. Közel vagyok hozzátok, ne csüggedjetek. A béke várja profétáit. Munkásra zarándokolt 4 magyar szerzetesi előjáró, hogy közösen imádkozzanak a békéért. Leó pápa katekézise. Isten minden megkeresztelt embert életszentségre hív, ajándékul. Húsvét 8-ában, április 8-án, szerdán délelőtt, nyárias napos időben zarándokok 10 000-eit töltötték meg a Szentpéter teret, és nagy lelkesen köszöntötték a téren pápa mobillal körbejáró szentatyát, aki katekézisében tovább folytatta a II. Vatikáni zsinat egyházról szóló Lumen Gentium kezdetű konstitúcióját. Életszentség és evangéliumi tanások címmel Leó pápa az egyház küldetéséről és annak módjáról elmélkedett. Miként a szokásos, a témához kapcsolódó rövid szentírási szöveget a világnyelveken felolvasták, többek közt kínai és arab nyelven is. Pál apostol így tanít a Tesszalonikiakhoz írt első levele 4. fejezetében.
De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens.
Egyébként testvére kérünk és intünk benneteket az Úrban, amint tőlünk tanultátok, hogy hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek, úgy is éljetek, hogy egyre többen előbbre haladjatok. Hiszen tudjátok, hogy az Úr Jézus nevében milyen utasításokat adtunk nektek. Isten akarata ugyanis az, hogy szentekké legyetek.
Cari fratelli e sorelle.
Kedves testvéreim, jó reggelt kívánok és üdvözlök mindenkit, kezdte beszédét a Szentatya. A II. Vatikáni zsinat egyházról szóló konstitúciója, a Lumen Gentium az egész 5. fejezetet szenteli minden hívő keresztény ember egyetemes életszentségre szóló felhívásának.
Mi tutti fedeli.
Mindannyian arra kaptuk meghívást, hogy Isten kegyelmében éljünk, gyakoroljuk az erényeket, és Krisztushoz hasonlóvá váljunk. A zsinati konstitúció szerint az életszentség nem kevesebb kiváltsága, hanem ajándék, amely minden megkeresztelt embert arra kötelez, hogy törekedjen a szeretet tökéletességére, azaz az Isten és a felebarát iránti szeretet teljességére. A szeretet valójában az életszentség szíve,
cuore della santità,
amelyre minden hívő meghívást kapott az Atyától, az ő fia Jézus Krisztus által, mert a szeretet szabályozza a megszentelődés minden eszközét, formát ad nekik és elvezeti őket a céljukhoz. A legmagasabb szintű életszentség, akárcsak az egyház kezdetekor, a vértanúság, a hit és a szeretet legfőbb tanúság tétele. Ezért tanítja a zsinati szöveg, hogy minden hívőnek készen kell állnia Krisztus megvallására, akár a vére ontásáig is, ahogyan az mindig is történt, és ma is történik. Mivel Jézus, az Isten fia, azzal nyilatkoztatta ki a szeretetét, hogy életét adta értünk, senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja érte és testvéreiért. Már az első időktől fogva voltak, és mindig is lesznek keresztények, akik arra kaptak meghívást, hogy a szeretetről ezen a legkiválóbb módon tanúskodjanak a nagy nyilvánosság, de különösképpen az üldözők előtt. A vértanúságot tehát, amelyel a tanítvány hasonlóvá válik a mesterhez, aki a világ üdvösségéért szabadon fogadta a halált, és a vérontásban olyan lesz, mint ő, az egyház a legnagyobb ajándéknak és a szeretet legnagyobb próbájának tekinti. keveseknek adatik meg, de mindenkinek készen kell lenni arra, hogy megvallja Krisztust az emberek előtt, és őt az egyház történelméből soha nem hiányzó üldözések közepette kövesse a keresztúton. Ez a készség a tanúságtételre minden alkalommal megvalósul, amikor a keresztények a hit és a szeretet jeleit hagyják maguk után a társadalomban, miközben elkötelezik magukat az igazságosság mellett, állapította meg Leó pápa. Minden szentsi, különösen az eukarisztia, táplálék, amely gyarapítja a szent életet, és minden embert Krisztushoz a szentség mintaképéhez és mércéjéhez tesz hasonlóvá. Ő megszenteli az egyházat, amelynek ő a feje és a pásztora. Az életszentség ebben a távlatban az ő ajándéka, amely mindennapi életünkben nyilvánul meg minden alkalommal, amikor örömmel fogadjuk őt, és elkötelezetten válaszolunk neki. Ezzel kapcsolatban Szent VI. Pál pápa az 1965. október 20-i általános kilagatáson arra emlékeztetett. Az egyház, hogy hiteles legyen, azt akarja, hogy minden megkeresztelt szent legyen, azaz Istennek valóban méltó, erős és hűséges gyermeke. Ez egy benső átalakulásként valósul meg, amely által minden ember élete a Szentlélek erejével Krisztushoz hasonlóvá válik.
In virtù dello Spirito Santo.
A Lumen Gentium zsinati dokumentum a katolikus egyház szentségéről így tanít. A hit tárgya, hogy az egyház, amelynek misztériumát a szent zsinat előterjeszti, fogyatkozhatatlanul szent. Krisztus ugyanis, az Isten fia, akit az atyával és a Szentlélekkel egyedül szentnek ünneplünk, az egyházat mennyasszonyaként szerette, önmagát adva érte, hogy megszentelje. Saját testeként kapcsolta magához, és elárasztotta szent lelkének ajándékával Isten dicsőségére. Ez nem jelenti azt, hogy teljesen és tökéletesen szent, hanem azt, hogy arra hivatott, hogy megerősítse ezt az isteni ajándékot az örök cél felé vezető zarándok útja során, a világ üldöztetései és Isten vigasztalásai között, ahogy Szent Ágoston írja az Isten városáról című híres művében. A bűn szomorú valóság az egyházban, azaz mindannyiunkban arra hív, hogy komolyan megváltoztassuk életünket, és rábízzuk magunkat az Úrra, aki megújít minket a szeretetben. Ez az a végtelen kegyelem, amely megszenteli az egyházat, egy napról napra teljesítendő küldetés bíz ránk, a megtérés küldetését. Ezért a szentség nem pusztán gyakorlati jellegű, mint a etikai elkötelezettségre redukálható lenne, bármilyen nagy is az, hanem magát a keresztény élet lényegét érinti, mind a személyes, mind a közösségi életet.
Personale e comunitaria.
Pontosította Szent Atya. Ebben a szemléletben döntő szerepet játszik a megszentelt élet, amelyet a zsinati konstitúció a 6. fejezetben tárgyal. Isten szent népe körében az új világ prófétai jele, amelyet a történelem hic et nunc, itt és most állapotában tapasztalunk meg. Valójában Isten országának a jelei, amelyek már jelen vannak az egyház misztériumában, az evangéliumi tanácsok, amelyek a megszentelt élet minden tapasztalatát alakítják, a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség. Ez a három erény nem olyan előírások, amelyek megbítyózzák a szabadságot, hanem a Szentlélek felszabadító ajándékai, amelyek által a hívők egy része teljesen Istennek szenteli magát. A szegénység a gondviselésbe vetett teljes bizalmat fejezi ki, megszabadítva az embert a számítástól és az önérdektől. Az engedelmesség példaképű Krisztusnak az atyának adott önátadását veszi, megszabadítva az embert a gyanakvástól és az uralkodástól. A tisztaság a szeretetben teljes és tiszta szív ajándéka, amely Isten és az egyház szolgálatában áll. Azzal, hogy ők ehhez az életmódhoz igazodnak, az Istennek szentelt életet élők tanúságot tesznek az egész egyháznak az életszentségre szóló egyetemes meghívásáról, mégpedig egy radikális követés formájában. Az evangéliumi tanácsok a Krisztus életében való teljes részvételt fejezik ki egészen a keresztig. Éppen a megfeszített áldozata által váltatunk meg, és szentelődünk meg mindannyian. Ezt az eseményt szemlélve tudjuk, hogy nincs olyan emberi tapasztalat, amelyet Isten ne váltana meg.
Che Dio non redima.
Még a szenvedés is, amelyet az Úr szenvedésével egységben élünk meg, a szentség útjává válik. A kegyelem, amely megtérítés átalakítja az életet, így megerősít minket minden megpróbáltatásban, nem egy távoli ideálra irányítva célként, hanem az Istennel való találkozásra, aki szeretetből emberré lett. Szűz Mária, a megtestesült ige szent anyja, támogassa és oltalmazza mindig utunkat, zárta szerdai katekéziséért 14. Leó pápa. Az olasz nyelvű katekézis szövegét röviden összefoglalták a világnyelveken, majd Leó pápa olasz nyelvű felhívása így hangzott. A Közel-Keleten és a világszerte tapasztalatú nagy feszültséggel teli közelmúltbeli órákat követően elégedettséggel és a buzgó remény jeleként üdvözlöm a kéthetes azonnali fegyverszünet bejelentését. Csak a tárgyalásokhoz való visszatérés révén vethet véget a háborúnak az ember. Arra buzdítok mindenkit, hogy imával kísérje ennek a kényes diplomáciai munkának az időszakát, abban a reményben, hogy a párbeszédre való nyitottság eszközé válhat a világ más konfliktusainak megoldásában is. Újra arra hívok mindenkit, hogy csatlakozzon hozzám a békéért tartott imavirrasztáson,
preghiera per la pace,
amelyet itt a Szent Péter Bazilikában fogunk ünnepelni április 11-én szombaton. A pápa szeretettel köszöntötte az olaszul beszélő zarándokokat. Különösen a milánói főegyházmegye fiataljait üdvözölte, akik Rómába érkeztek, hogy a közösen tett hitvallásuk által az apostolok sírjainál fejezzék be kateketikai képzésük útját. A pápa üdvözölte még a trevizói főegyházmegye bérmátyait és a kremónai fiatalokat, akik a beavató szentségek, keresztség, bérmálás és eukarisztia felvételére készülnek.
Carissimi!
Kedveseim, szólt a Szent Atya, tegyetek tanúságot ifjúságotokra jellemző lelkesedéssel és nagy lelkűséggel az evangélium iránti hűségetekről, mindig követve Krisztust, aki az út, az igazság és az élet. Végül gondolataim a betegekhez, az ifjú házasokhoz és a többi fiatalhoz fordul, különösen az iskolásokhoz, beleértve a réti, maraini iskolát is. Arra buzdítom mindannyiótokat, hogy a húsvéti üzenet vigasztaló fénye növekedjen a szívetekben.
A tutti la mia benedizione.
Áldásom mindannyiótokra. Leó pápa üzenete a libanoni Debel falu lakóinak. Közel vagyok hozzátok. Ne veszítsétek el bátorságtokat. 14. Leó pápa április 5-én húsvét vasárnap Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a libanoni Debel falu lakóinak, amelyet Paolo Borgia érsek libanoni nuncius olvasott fel a libanoni televízióban. A nunciusnak vasárnap kellett volna Debelbe utaznia segélyszállítmányt vívő 3 kamionnal, de a folyamatban lévő harcok miatt kénytelen volt elhalasztani az utat. A segélyszállítmányt a Caritas, az Œuvre d'Orient és a Maronita Patriarchátus szervezte. A nuncius menet közben megállt a Dei Kifai Unifil bázison, és kedden onnan olvasta fel üzenetét a televízióban Debel lakosainak. 14. Leó pápa örömmel tolmácsolja atyai közelségét és gyengétségét ezen a húsvéti napon a drámai körülmények között élő falu lakóinak. Egyúttal vigasztalásának és együttérzésének üzenetét küldi Dél-Libanon minden keresztényének és mindazoknak, akik a háború következményeitől szenvednek. Ma az Úr feltámadását ünnepeljük. Szó Leó pápa üzenete. A bánat, a fájdalom és a gyász érzései közepete, bárcsak mélyebb örömöt is meg tudnátok tapasztalni a szívetekben, mert Jézus dicsőségesen győzedelmeskedett a halál felett. Ez az öröm a mennyből jön, és semmi sem veheti el tőletek. nehézségetekben, az elszenvedett igazságtalanságban, az elhagyatottság érzésében nagyon közel vagytok Jézushoz. Közel vagytok hozzá ezen a húsvéti napon is, amikor legyőzte a gonosz erőit, ami a jövő ígéreteként visszhangzik számotokra. Ne csüggedjetek! Tudjátok, egyetlen ima, egyetlen szolidális gesztus, de egy keserű sóhaj sem vész el soha. A libanoni miasszonyunk mindezeket megőrzi a szívében, és az ő fiához viszi. Leó pápa szívből adja apostoli áldását mindnyájukra és szeretteikre. Pietro Parolin, bíboros államtitkár. Vatikán 2026, április 5-e, húsvét vasárnap. A béke várja prófétáit. Munkásra zarándokolt négy magyar szerzetesi előjáró, hogy közösen imádkozzanak a békért. Április 1-én a Magyarországi Férfi Szerzetes Előjáró konferenciája zarándoklatot szervezett a Munkácsi Szent Márton Székesegyházba, csatlakozva az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa nagybőti eukarisztikus lánc ima kezdeményezéséhez. A magyar szerzetes előjárók közül a delegáció tagjaként Munkácsra utazott András Attila, jezsuita tartományfőnök, Barta Szabolcs, lazarista tartományfőnök, Berhidai Pius, ferences tartományfőnök és Zsóri Viktor, piarista tartományfőnök, a férfi szerzetes előjárók konferenciájának elnöke. E küldöttség Munkácsi jelenléte a szolidaritást hivatott kifejezni, amelyet a szentszék is elismeréssel és bátorítással kísért. A zarándoklat központi eseménye a krizmaszentelési szentmise volt, amelyen a Munkácsi Egyházmegye papsága megújította papi ígéreteit. A szentmise főcelebránsa Lucsok Péter Miklós, dominikánus megyés püspök volt. Az ünnepen jelen volt Majnek Antal nyugalmazott megyéspüspök, valamint számos helyi szerzetes közösség képviselője is. A megyéspüspök homiliájában kifejezte háláját azért a sok segítségért, amit a határokon túlról kapnak akár anyagiakban, akár lelkiekben is. Köszönetet mondott a négy magyarországi szerzetes előjárónak, akik jelenlétükkel ezt a közösségvállalást, támogatást fejezi ki, ami erőforrás a háború sújtott a hívek számára. És hálát adott az egyházért, a papság ajándékáért, a jelenlévő szolgálatukat kitartóan végző paptestvérekért, az egyházi rend szentségéért. Zsóri Viktor köszöntőjében tolmácsolta Simona Brambilla nővér, a megszentelt élet intézményei és apostoli élet társaságai dikasztérium prefektusának üzenetét, aki arra kérte a világ szerzeteseit, hogy ezen a napon a békéért imádkozzanak. A nővér üzenetében így fogalmazott. Imádságotok és közelségetek a megsebzett néphez egy diszkrét és ragyogó profécia jele, amely a háború zaja közepette jelenlétté, osztozássá és vigasszá válik. A piarista tartományfőnök hangsúlyozta. A szerzetesi előjárók azért jöttek el, hogy kifejezzék azt, hogy a magyarországi szerzetes közösség az európai szerzetes közösség imában hordoz minden, a háború biztontagsága miatt szenvedő embert és kéri a Jóistent, hogy mielőbb megvalósulhasson az igazságos és tartós béke. A közös ima nem választható el a cselekvéstől. A magyarországi rendek, köztük a piaristák folyamatban lévő budapesti oktatási nevelési menekültprogramja, vagy a jezsuita rend menekült missziója a háború első napja óta több ezer családnak nyújtanak fizikai biztonságot és jövőképet. A mostani látogatás ezen intézményi segítségnyújtás személyes emberi megerősítése. A liturgia zárásakor a püspök az áldást Szent Benedeknek, Európa védőszentjének, a béke hírnökének erekéjével a kezében adta, amely néhány hete érkezett a pannonhalmi bentés apátságból, és amelyet Kárpátalja után Ukrajna minden egyházmegyéjének püspöke saját székes egyházában fog majd fogadni. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, húsvét szerdai adásunkat hallották, figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Előző adásunkban képzeletben a Betesda fürdőbe utaztunk, ahol Jézus egyik csodájának voltunk a szemtanúi. Láttuk, hogy Jézus nem csak szavakkal tanít, nem csak beszél, szép gondolatokat fogalmaz meg a szeretetről, szép szavakat mond, hanem cselekszik, a szükségben lévő segítségére siet. A Betesda fürdőbe Jézus egy bénát gyógyított meg. Jézus ezzel a csodájával is tanúságot tesz. De miről is tesz tanúságot? Mit igazolnak a csodák? Vajon a konkrét történeten túl tudjuk-e értelmezni ezeket az eseményeket? Vajon van-e üzenete ezeknek a rendkívüli történeteknek ma is? És vajon személyes életünkben milyen jelentést kapnak ezek a különleges csodatörténetek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai adásban. Azt mondtuk, hogy Jézus a csodáival tanít bennünket. Mire tanítanak bennünket a csodák? Miről tanúskodnak ezek a csodatörténetek?
Isten hatalmáról, az irgalmasság cselekedeteiről.
Igen, ugye látjuk, hogy Jézus betegeket gyógyít, halottat támaszt fel, vagy jól lakat embereket. Aztán miről tesznek még tanúságot ezek a történetek?
Isten mellettünk el, így velünk van, az ő végtelen szeretetéről.
Igen, ezt is látjuk, hogy Jézus nem csak amikor csodát tesz, nem csak úgy éppen, hogy jobban lesznek az emberek, hanem igazából az egész életük megváltozik. Olyan dolgok történnek velük, amik átformálják az egész életüket. Hogyan hatnak ezek az események a résztvevőkre?
Ösztönzi őket, hogy soha ne adják fel, mert mindig van remény.
Igen.
És hát, hogy Istennel semmi nem lehetetlen.
Azt mondhatjuk, hogy a csodatörténetekben olyan jelképes cselekedeteket látunk, amelyek túlmutatnak önmagukon, feltárják előttünk Isten valóságát és a megváltás titkát. Arra kérlek benneteket, hogy a csodálatos kenyérszaporítás történetén keresztül próbáljunk meg megérteni és felfedezni Isten titokzatos valóságát és jelenlétét a világban. Bea, kérlek, olvasd fel a történetet. Először figyeljük meg a körülményeket, hogy kik a szereplők, mi a helyszín, mikor történik az esemény, és mi az a szükséghelyzet, nyomorúság, amin Jézus segít.
Az apostolok visszatértek, és elbeszéltek neki mindent, amit csak tettek. Ekkor elvonult velük egy magányos helyre, Betsaida városa mellé, hogy egyedül legyenek. De a nép megtudta, és utána ment. Barátságosan fogadta őket, beszélt nekik Isten országáról, és meggyógyította a gyógyulásra szorulókat. A nap már lenyugvóban volt, oda ment hozzá a 12. Bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy elmehessenek a környékbeli falvakba és tanyákra, megszálljanak és ennivalót keressenek, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ő azonban így válaszolt, ti adjatok nekik enni. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, felelték, el kellene mennünk, hogy élelmet vegyünk ennyi népnek. Mintegy 5000 férfi volt ott, akkor meghagyta tanítványainak. Telepítsétek le őket csoportonként 50-ével, úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan. Ezután fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, és megáldotta azokat. Majd megtörte, és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek, és jól laktak, még 12 kosárnyi kenyérmaradékot szedtek össze.
No, mit tudunk meg az esemény idejéről? Az evangéliumi események sorába hogyan illeszkedik ez a történet? Ott az első mondat kicsit segít nekünk ebben, mi derül abból ki? Hogy előzetesen ezek az apostolok valahol voltak, és ugye a történet szituációja az, hogy igazából tulajdonképpen most egy meetingre készül Jézus a tanítványaival, Betszajda mellett, arra készülnek, hogy megbeszéljék az eseményeket. Mert hogy előtte Jézus szétküldte a tanítványokat, hogy hirdessék Isten országát és gyógyítsanak betegeket. Talán ez az első ilyen missziós útja a tanítványoknak. És Jézus és a tanítványai az út tapasztalatait akarják megbeszélni Betszajdában. A szöveg sejteti, hogy mind Jézus, mind a tanítványok sikerrel jártak, népszerűek voltak, és hogy Jézus a tövegek voltak kíváncsiak. Ez egy ilyen sikeres út volt. Olyannyira, hogy aztán folytatódik a történet, hogy maga Heródes, a negyedes fejedelem is hallott mindarról, ami történt, és nyugtalanság fogta el. Feltette ő is a kérdést, és azon töprengett, hogy vajon ki lehet az, akiről ilyeneket hall. Látni akarta Jézust. Látjuk, hogy Jézus nem csak népszerű volt, nem csak nagyon sokan voltak rá kíváncsiak, hanem itt tulajdonképpen már egyfajta közéleti szerepet is betölt. Talán mondhatjuk, hogy szinte politikai tényezővé vált. És ezek után találkozunk a csodálatos kenyérszaporítás történetével, ahol látjuk, hogy szintén nagy tömeg veszi körül Jézust. És a történet után pedig, amikor Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, akkor Jézus tőlük kérdezi meg, hogy kinek tartanak engem az emberek. Ugye az az érdekes, hogy ezzel foglalkozik a történetnek az előzménye, és hogy kicsoda Jézus. Heródes is ezt kérdezi, hogy kicsoda Jézus. Az emberek is ezen gondolkodnak, hogy ki lehet ő, és Jézus a történet után felteszi a kérdést a tanítványoknak. Tehát a történet egy olyan értelmezési keretbe illeszkedik, amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy ki Jézus. Talán ez a történet arra vezet el bennünket, hogy mi is választ kapjunk erre a kérdésre. Kinek tartják az emberek Jézust, mit gondolnak róla a tanítványok, a tömeg, Heródes. És a legfontosabb, amit Jézus igazából tőlünk, mint távoli szemlélőktől is megkérdez, hogy hát ti kinek tartotok engem. Erre a kérdésre az apostolok közül majd Péter fog válaszolni. Most nem is árulom el nektek Péter válaszát, majd az adás végén megfogalmazzuk. Mi is a saját válaszainkat, és természetesen megkérdezzük Pétert mi is, hogy na, főapostol, te kinek tartottad a mestert? Mit mondtál neki akkor? Jézus segít bennünket a személyét körülvelő értetlenség és titok megértésében. Az apostolokhoz intézett kérdés után, ugye, hogy hát ti kinek tartotok engem, Jézus még tesz egy fontos megjegyzést, azt mondja magáról, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Jézus megjövendőli itt a szenvedését és a halálát. Ez látszólag nem nagyon illeszkedik a kenyérszaporítás csodájához, Jézus népszerűségéhez, Jézus isteni kiválasztottságához, felkentségéhez. Senki sem számított egy olyan megváltóra, aki meg fog halni, aki erőszakos halált fog elszenvedni. De ha arra gondolunk, amit eredendően keresünk ebben a történetben, és általában a csodákban, Isten valóságát és a megváltás titkát, akkor bizony nagy segítség lesz az számunkra, hogy Jézus saját szenvedéséről és haláláról beszél. Azért beszél, hogy Jézus csodatevő, isteni hatalmán túl megértsük szenvedésének és feltámadásának, a megváltásunknak a titkát is. Hogy felismerjük, hogy ő Isten báránya, hogy felismerjük benne Isten szenvedő szolgáját. Találtok-e a csodálatos kenyérszaporítás szövegében olyan részletet, ami utal Jézus önátadására, az utolsó napok eseményére?
Majd megtörte is tanítványainak adta, amikor a kenyereket szítoztották a népnek az előtt ezeket a szavakat.
Igen.
Mondta ő is.
Hol találkozunk ezzel a jelenettel?
Utolsó vacsoránál.
Az utolsó vacsoránál. Nem véletlenül van ez ebben a történetben. Amit itt látunk, amit Bianca mondott, amit a nagy tömeg előtt történik meg, ugyanazokat a szavakat halljuk majd az utolsó vacsorán, ugyanezeket a szavakat halljuk a Szent Misén is. És nem más ez itt, mint az eukarisztia, az oltári szentség előképe ebben a történetben. A történetből kiderül a helyszín is, hogy hol vagyunk.
Betszajda városa mellett.
Igen, 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 és mit ír még róla a szöveg? Milyen hely ez? No, zárójelbe
hát
megint.
Elhagyatott hely.
Egy elhagyatott magányos hely. Lakott településtől messzi hely, hogy el kell engedni az embereket, hogy élelem után nézzenek. Nincs ott a sarkon egy kis bolt, vagy valami, ahol ezt meg tudnák oldani. Egyébként ez a Genezáreti tó partján fekvő halászfalu, és emellett nyilván kicsit távolabb lehetett egy ilyen magányos hely. Ugye, ahogy mondtuk, Jézus igazából itt arra készül, hogy elvonul a tanítványaival együtt, és megbeszélik az előző napok történeteit. Így alakul aztán a történet?
Nem,
ugye a valóság az átírja ezt a tervet. Mit tudunk meg a szereplőkről?
Jézus a tanítványa is ugye a nagy tömeg, aki követi őt, aki ugyanúgy.
Igen. Hányan vannak körülbelül?
5000 férfi temet.
Igen. Mit gondoltad, miért fontos az, hogy itt leírják, hogy 5000 ember? 5000 férfi voltak aztán, még asszonyok, meg gyerekek is?
Szemlélteti, hogy milyen sokan voltak.
Igen, részben szemlélteti, hogy sokan vannak, igen, egészen biztos. Illetve vannak még számadatok ebbe a történetbe, ugye?
Hogy a végén 12 kosárnyi kenyér maradék maradt.
Igen, és még előtte is, hogy mennyiből maradt 12 kosárnyi?
5 kenyér és 2 darab hal volt.
Miért szerepelnek ilyen pontosan ezek a számadatok itt a történetben? Ugye nyilván itt az író részéről egy szándékoltság van.
Hogy még inkább megmutassa, hogy mekkora ereje van Jézusnak, hogy milyen csodákra képes. Még inkább kihangsúlyozza ezt.
Igen, ezzel szemlélteti Jézusnak az istenségét, igen, az isteni erejét. Azt is mondhatnánk, hogy a határtalan szeretetét igazából, ugye? Mert hogy az, hogy ilyen sok maradék marad, az nem csak azt jelenti, hogy hú, mekkora nagy Isten, hogy ilyen sok kenyeret tud csinálni, hanem hogy túláradó bőséggel ajándékozza meg az ott lévőket. Nincsen kiszámolva, hogy na akkor 5 dek, amint ugye nálunk itt a mezdán, hogy egy fejedag az 5 dek arizs, meg nem tudom micsoda, hanem túláradó bőséggel ajándékoz Jézus. Azon felül, mint amit elvárunk, mint amit megérdemelnénk. No, és végül mi az a szükséghelyzet, amiben Jézus beavatkozik, amin segít?
Hogy legyen elég élelem így minden embernek, aki ott van ezen az elhagyatott helyen.
Jézus ezt így magától felfedezi ebben a történetben, hogy...
Nem, így a tanítványok mondják neki.
Igen, a tanítványok kezdenek el aggodalmaskodni, hogy jaj, valamit csináljunk már. Arra kérlek most benneteket, hogy mindenki válasszon egy szót, egy kifejezést, ami megfogta a történetben, ami szíven ütötte, megszólította, esetleg amit nem ért, vagy amivel nem ért egyet. Bianca, megvan?
Engem azt fogott meg benne, hogy ez a kettő szó, hogy magányos hely. És...
Jó, várjál. Jó, most meghallgatjuk Beát, hogy neki mi a választott szava.
Hogy barátságosan fogadta őket.
Igen, én meg azt választom, hogy ti adjatok. Jó, Bianca, azt választottad, hogy magányos helyre. No, mit jelent számodra ez a magányos hely, amivel itt találkozunk?
Itt is ugye az lett volna a lényege, hogy miért oda mentek, hogy át tudják beszélni az előző eseményeket, amik történtek, amit tapasztaltak is. Nekem ez egy kicsit a saját életemre is rávető, hogy esténként én például szeretem átgondolni az aznapi dolgokat, vagy nagyon szeretem, amikor csak egy kicsit ki tudok ülni valahova, mikor süt a nap, és végig tudom gondolni, hogy mi az, amin tudok változtatni, hogy még jobb legyen, és tudjak előre lépni.
Igen, milyen érdekes, hogy erre a csendre Jézusnak is szüksége volt. És tudjuk, hogy amikor fontos fordulópontok előtt állt az élete, akkor ő mindig elvonult. De látjuk, hogy ezek szerint nem csak előtte, hanem utána. Utána is szeretett elvonulni, kicsit eltávolodni a tömegtől, az zajtól, és úgy átgondolni azt, ami történt vele, történt a környezetével. Bea, te pedig azt választottad, hogy segítsen nekem.
Barátságosan fogadta
őket. Barátságosan fogadta őket.
Engem azért fogadt meg ez, mert hát így ez is azt mutatja, hogy Jézus az bármikor lehet fordulni, és nem fog visszautasítani. Akkor sem, hogyha benne elvonul.
Igen, pedig nem erre készült valószínűleg, ugye? Ez nekem is tetszik ebbe a történetben, hogy megfeledkezik magáról. Én pedig azt választottam, hogy ti adjatok. Nekem ebbe azt fogott meg, hogy tulajdonképpen itt Jézus aktív részeseivé tesz bennünket, illetve a tanítványait ennek a csodának. Hiszen gondoljatok bele, hogyha a tanítványok nem engedelmeskednek neki, akkor igazából nincsen csoda. Hogy ez annyira szép, hogy Isten számít a mi közre működésünkre. Így aztán az ott lévő tanítványok is megtanulhatták Jézustól, hogy ne várjanak mindent tőle. Ők is tegyék meg azt, ami tőlük telik. És milyen szép, hogy Isten minden hatósága nem zárja ki, és nem teszi fölöslegessé az emberi erőfeszítéseinket a földi életről való gondoskodásban. Ez a történet, ahogy mondtuk, arról is szól, hogy kicsoda Jézus, és hogy valószínűleg a tanítványok ismerik őt. Mert hogy ismerik Jézus, bíznak benne, hisznek neki, így aztán engedelmeskednek is neki. Bár azért van ellenvetésük a tanítványoknak, de mégis engedelmeskednek aztán Jézusnak. Szerintem csináljunk még egy kört, válasszunk még mindnyájan egy-egy szót, ami érdekes lehet ebben a történetben. Mea, találtál?
Ez, hogy jól laktak.
Igen, Bianca?
Tanítványainak adta.
Én pedig azt választom, hogy csak. No, Bea?
Én azért választottam ezt, mert ugye ez mutatja azt, hogy nem csak annyit ettek, hogy éppen elég legyen, hanem tényleg így jól laktak, és hogy Jézus nem sajnálta tőlük, hogy bőségesen adott nekik, és hogy ennyire szereti őket.
Igen, ez olyan hihetetlen, nem? Ami mi kis méricskélő szeretetünkhöz képest, hogy Jézus tényleg csodákat tesz, nem csak olyan értelemben, hogy nagy dolgokat, hanem hogy felülmúl minden emberi elképzelést. Bianca?
Hát számomra ez azt jelenti, hogy nem önmaga volt neki a legelső, hanem nem amikor a rengeteg kenyér és élelem árat volt, nem ő vette el belőle ezt, hanem az volt a legelső dolga, hogy másoknak adta, hogy számára a tanítványa és azok az emberek, akik körülötte voltak, sokkal előrébb vannak az értékrendjében, mint önmaga. És hasonlóan, ahogy Bea mondta, ez is a szeretetét mutatja.
Igen, és ez annyira szép, hogy ugye úgy kezdi itt is, hogy áldást ad. Hogy ez az áldás, ami szinte megsokszorosít, ami gazdagít, és utána a szeretet cselekedetét teszi, hogy ami, amiből már bőség van, sok van, hogy a javakat, hogy elosztja. A szeretet mindig ajándékoz, mindig megoszt másokkal. Én pedig azt választottam, hogy csak. Ugye ezt a tanítványok mondják, amikor Jézus felszólítja őket, hogy na, akkor ti menjetek, adjatok nekik enni, és akkor ott az ellenvetés, hogy csak. És én ebbe így felismerem magunkat, vagy önmagamat, hogy hát van egy ilyen probléma, amit meg kell oldanom. És akkor én már így elkezdek gondolkodni, hogy ennyi ide, ennyi oda, így úgy. Amúgy, mint hogy a tanítványok is, hogy megvannak a válaszuk, hogy hát ennyi kenyerünk van, ennyi, nem tudom micsoda halunk, ugye előtte ők már kitalálták a megoldást, hogy mit fognak csinálni, hazaengedik a népet, vagy legalábbis a városba, hogy mindenki gondoskodjon magáról, hogy milyen érdekes, hogy Jézus mást kér tőlük. Ugye felszólítja őket arra, hogy valami új módon cselekedjenek. És végülis a Jézus által felkínált út nem várt eredményt, nem várt bőséget hoz. Az isteni közreműködés csodás útja új lehetőségeket tár fel az emberek előtt. Isten mindig a legnehezebb helyzetekben is segít nekünk. Amikor mi emberileg már nem látunk kiutat, az isteni közbeavatkozás valamilyen módon megoldja a helyzetet. És ezt a közbeavatkozást nevezzük csodának. Isten valójában mindig ott és akkor segít, amikor emberi erőnk már kevésnek bizonyul. Ugye itt a kérdés csak igazából az, hogy felismerjük-e ezt a lehetőséget, hogy hiszünk-e Jézusnak, adunk-e neki teret az életünkben, hogy csodát tegyen, vagy megragadunk ott, hogy de hát csak. Milyennek ismertük meg Jézust, és rajta keresztül Istent ebben a történetben?
Gondoskodó szeretettel fordul az emberekhez.
Igen?
Hogy határtalanul ajándékozó, nem értem szerint is, és nem személyválogató, hanem mindenkinek egyformán ad is ugyanannyit.
Ugye itt, ahogy a Bianca mondta, hogy ebben a kenyér törés gesztusában ismerjük föl őt, mint ahogy majd a feltámadás után is ebben ismerik őt fel a tanítványok. Milyen érdekes ez is, ugye? Ugye látjuk, hogy itt most nem egy betegség fölött van hatalma, hanem az anyag fölött. És látjuk, hogy felismertük őt az eukarisztiában is, hogy ő egy olyan Isten, aki életét adja értünk. Olyan, aki a végsőkig elmegy értünk. Ugye ezt majd húsvétkor látjuk a szenvedésben és halálában. Aki teljes sorsközösséget vállal értünk. Ugye ő a bűntelen magára veszi a bűneink következményeit. És olyan Isten, aki megszabadít bennünket saját korlátainktól, félelmeinktől, végülis a bűnfogságából. No, hogyha találkoznátok Jézussal is, megkérdezni tőletek is, amit a tanítványoktól, hogy hát ti kinek tartotok engem, akkor mit válaszolnátok erre a kérdésre? Ki számotokra Jézus?
Tudom, hogy nem egy szokványos megnevezése, de talán annyit tudnék neki mondani, hogy ő az emberiség aranyhala, idézőjelesen, mert az aranyhalra mindig azt mondjuk, hogy szerencsét hoz, és úgymond ő a szerencse számunkra a legnagyobb csoda. Aki mindig segít, és otthon is támogat.
De jó, nagyon jó képet használtál. Bea?
Tulajdonképpen olyan, mint egy jó szülő, hogy így mindig ott van, hogyha kell, tanácsokkal lehet, nem sajnál, és szeret.
Nekem is ez jutott eszembe, hogy mint egy atya, aki igazából fenntart minket, a tenyerén hordoz minket, aki támogat minket a növekedésben, aki táplál minket, aki egészen biztos, hogy mindig a javunkat akarja, aki igazából értünk él, értünk dolgozik. No, Péter, ő a következő választ adta a mesterének. Péter így válaszolt Jézusnak, amikor megkérdezte tőle Jézus, hogy hát kinek tartotok ti engem? Azt mondta Péter, az Isten fölkentjének. Ezzel utal Péter Jézus királyi főpapi hatalmára, különleges kapcsolatára Istennel, és megvallja, hogy Jézus a végső idők szabadítója, akit a próféták megígértek. Azért szerintem ez nagy dolog, hogy Péter akkor felismeri benne azt a Isten emberét, akit az írások megígértek. A tanítványok ebben a történetben beismerik, hogy mennyire kevés az, amiük van. Csupán 5 kenyér és 2 hal, amivel ők nem sokat tudnak kezdeni. De ebből a kevésből végül nagy bőség lesz. Ha beismerjük Isten előtt kicsinységünket, akkor ő minket is fel tud használni nagyszerű terveinek megvalósításához. Az igazi bölcsesség Isten ismeretének birtokában új lehetőségek tárulnak fel előttünk. Adásunk végén forduljunk bizalommal az Úrhoz.
Urunk, Jézus Krisztus, Te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz csodákat tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged megtapasztalható legyen minden ember számára. Adj nekünk igazi bölcsességet, hogy felismerjük azt az utat, amelyet Te mutatsz nekünk, amelyen Te vezetsz minket az üdvösség felé. Amen. Amen.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink ilyen is folytatódnak. Óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatod. Elsőként Jules Verne a Dunai hajós című regényének 10. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. 1 órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban elsőként a Fő a kávé című kiállításra látogatunk el, majd a Láthatatlan örökségünk háztartás címmel kiadott könyvet ismerhetjük meg. 3-5 perckor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben ma a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc nevével fémjelzett szabadságharc kimeneteléről, lezárásáról, eredményeiről dr. Gebei Sándorral, az EKKE Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap 6 óra előtt jelentkezünk. A mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Proféták mind tanúságot tesznek, hogy aki hisz benne, elnyeri nevében bűnei bocsánatát. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Ady Endre írta: hajunknak egy ősz hulló szála, följegyzett búnála. S ha bűnös lény tőle elköszön, ő vár, még visszajön. Nem rója meg sok vétkeinket, mert ő szeret minket. S poklok felé visz bár utunk, ő int, s visszafutunk. Bukásom az enyém volt, a fölkelésem a tiéd. Az Isten nem szűnik meg gyermekeinek atya lenni. Az ember az, aki megszűnik gyermekének lenni, ha bűnt követel. Te tudod egyedül biztosan, Uram, hogy elveszítettelek-e már életemben téged, de mindenképpen köszönöm neked, hogy még a halálos bűnnel sem vész el a hit. Így utunk nyitva marad a bűnbánat szentségéhez, és benne újra egyesítesz magaddal minket. Erősen hiszem, hogy a feloldozást adó pap szava által te támadsz fel, vagy támadsz teljesebb életre bennünk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordító azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,